Kezdeném ezt a felvételt azzal a kérdéssel, hogy lehet-e jól csinálni azt, ami eredendően rossz? Hát azt, ami eredendően rossz, lehet-e jól csinálni? A kérdés az, hogy a politikára mondhatjuk-e azt, hogy eredendően rossz? Hogyha a mi teremtőnk nem tervezte azt, hogy mi politizálni fogunk, tehát nem akarta, hogy politizáljunk, akkor mondhatjuk-e azt, hogy a politika az egy jó dolog? Nyilván nem mondhatjuk. De hogyha megnézzük a tapasztalatokat, a magyarországi tapasztalatokat, picit visszatekintünk a történelembe, akkor mit látunk? Nagyjából azt látjuk, hogy a politika az eredendően rossz. Tehát Orbánban is ugyanúgy hittek egykor a választók, mint ahogy hisznek most Magyar Péterben. Reménykedtek, hogy jobb lesz minden Magyarországon. Akik most utálják, gyűlölik őt, egykor szerették őt. Ebből az következik, hogy számukra is kiderült az, hogy amit jónak gondoltak, az valójában rossz. Eredendően rossz. Hogyha nem volna rossz, akkor nem torzult volna el. Hogyha eredendően jó lenne, akkor nem tudna eltorzulni ennyire. Az jött, hogy mostantól még van, hát két hét, szűk két hét, és az a két hét arról fog szólni, a magyar nemzet életében, hogy két gladiátor, nem a sportarénában, hanem a országházában, a politikai életben azon versenyeznek, hogy ki tudja jól csinálni a rosszat. Tehát Orbán és Magyar azon versenyeznek, hogy ki tudja jól csinálni a rosszat. És nyilván Isten ezt nem akarná. Tehát az a durva, hogy egy keresztény országban szégyen arról beszélni, hogy Isten hogy látja dolgokat, és mi az ő szava. Tehát hogy igazából úgy látom, hogy a kampányban jóformán fel sem merül az ő neve, az ő szava, mert hát most fontosabb dolgunk van, nem? Kedves magyarok, most sokkal fontosabb dolgunk van, mint az, hogy mit mond Isten például a választásokról. Tehát mivel az Úristen nem támogatja ezt a jelenséget, ő nem akarja támogatni, sőt, ő azt mondja, hogy egymás fölött ne uralkodjunk. Márpedig a politika az uralomról szól, a hatalmaskodásról szól. Hát ebből is tudhatjuk, hogy a politika visszafelé olvasva, aki ti lop, erdendően rossz, hogy a hatalmaskodásról szól. A politika a hatalmaskodásról szól. Tehát szembe megy a Krisztus szavával. Mi az, ami szembe megy a Krisztussal, a Krisztus szavával? Hát az Antikrisztus, nem? Ő azt mondja, hogy látjátok, hogy a világiak, az istentelenek hatalmaskodnak egymás fölött. De ne így legyen közöttetek, hanem aki többet kapott Istentől, az szolgálja a többieket. Tehát Istenben nincsen hatalmaskodás. A politikában van. Ebből következik, hogy a politika eredendően rossz. És mivel a politika eredendően rossz, Isten nem adhatja az áldását a politikára. Megengedni, megengedi, megengedte eddig is, hogy az emberek szembesüljenek a döntésük következményével, azzal, hogy mit jelent Isten helyett emberre szavazni, vagy Isten szava helyett ember szavára bízni az életünket. Ezért engedte meg a mindenható Isten a politikát, hogy tapasztaljuk meg, hát ha megtapasztaljuk, belátásra jutunk. És eljutunk arra a következtetésre, arra a konklúzióra, hogy nem jó az embernek embert követni, emberben bízni, emberbe helyezni, emberi erőbe, emberi értelembe helyezni az ő bizodalmát. És aki eljut erre a konklúzióra, onnantól már csak egy lépése van addig, hogy azt mondja, hogy emberben nem bízok, de szeretnék bízni Istenben, a Teremtőmben, aki megalkotta ezt a világot, aki megteremtette az eget és a földet, és minden élőlényt. Szeretnék bízni benne. És aki eljut az emberekben való csalódástól, az Istenbe vetett bizalomig, a hitig, az ember megmenekült. Tehát mivel, hogy az Úristen nem adhatja áldását a politikára, ezért a politika, mint jelenség, nem Istennek az erejéből történik, hanem az emberek erejéből, a választó polgárok erejéből. Tehát az történik, hogy egy ilyen harc van az arénában, a politikai arénában Orbán és magyar azon versenyeznek, hogy ki tudja jól csinálni a rosszat. Holott a rosszat lehetetlen jól csinálni. És a durva az, hogy a szavazók milliói támogatják őket ebben a törekvésükben. Ez történik most Magyarországon. Mély szomorúsággal tölt el az, hogy a magyarnak nincsen szüksége ellenségre. Sem az oroszokra, sem az ukránokra, sem a bevándorlókra. Hisz most konkrétan a magyar ember gyűlöli a magyar embert. Jól figyelj! A magyar ember gyűlöli a magyar embert. Egy olyan dolog nevében, amit az ember jónak hisz, a politika nevében. De aki ismeri a Bibliát, ismeri Istennek a szavát, ismeri a Sámuel próféta könyvét, miszerint Isten nem akart királyt adni az embereknek. Még királyt sem. De ez a rendszer, ami van Európában, Magyarországon, demokrácia, demokratikus választások, az még rosszabb, mint a királyság. A királyságnál rosszabb a demokrácia. Mert elhiteti az emberekkel, nekik van hatalmuk beleszólni a politikába, és van hatalmuk dönteni. Hogy az emberek teljes sötétségben, illúzióban élnek. Mert nincs hatalma az embernek beleszólni a politikába. Szokták is mondani, hogyha számítana a te szavazatod, akkor nem engednék, hogy szavazza. Tudjál róla, hogy nem számít a te szavazatod. Isten szerint nem számít a te szavazatod. De el vagy hitetve azzal, hogy számít a te szavazatod. Miért hitettek el azzal, hogy számít a te szavazatod? Azért, mert szükségük van az energiádra, a lelkedre, az életerődre, az idődre. Mivel, hogy ez a jelenség, a politika nem kap Istentől erőt, áldást, a jóságos Istentől, a mi teremtőnktől, a mi atyánktól, nem kaphat ő áldást, mert eredendően rossz, Isten pedig szent. Ő nem adhatja az áldását arra, ami eredendően rossz. Ezért ez a jelenség az emberek vérét, lelkét szívja, és úgy tartja fenn magát. Hogyha valaki csinál egy költségvetést, hogy ezek a kampányok, ezek a választási kampányok mennyibe kerülnek, szerintem mindenki segre ülne a számoktól. És az a pénz miből származik? A te lelkedből, az én lelkemből, a magyarok lelkéből, a mi erőnkből, a mi pénzünkből, mert a pénz az a mi erőnkből van, s az időnkből van. A pénz a mi lelkünkből van. Pénzt sem teremtett Isten, tehát nincs pénz Istenben. Mivel ő nem teremtette, ő nem tartotta szükségesnek, hogy legyen pénz, ezért nem adja az áldást, a pénzt mi teremtettük. De ő nem adja az áldást a pénzre, ő nem ad energiát a pénzre. Ezért a pénz miből van? Hát a mi energiánkból, a mi időnkből, egy szóval a mi lelkünkből. Emberek, egy brutális lélekszívás történik Magyarországon. És a durva az, hogy mindkét oldal, mert itt úgy néz ki, hogy nagyjából két oldal van, a másik két jelölt az statiszták, úgymond. Itt két oldal van. Mindkét oldal a piros-fehér-zöld nevében, vagy a Szent Korona nevében, a Nagy Magyarország nevében harcol a hazáért. Ugrasztja egymásnak a magyart. A magyarnak nem kell ellenség. Külső ellenség, sem Amerika, sem UFO-k nem kellenek, sem ukránok, sem oroszok. A magyar megeszi a magyart, emberek. Ugyanaz a magyar himnusz, tehát nem tűnik fel. Olyan mély az amnézia, emberek, hogy nem tűnik fel, hogy mind a két oldalon éneklik a magyar himnuszt, mind a két oldalon szavalják a szózatot és éneklik is, mind a két oldalon kiteszik a kokárdát, ugye feltűzik a ruhájukra, mind a két oldalon büszke magyarok vannak, és mind a két oldalon gyűlölik a másik oldalt. Ami történik Magyarországon most, az fertelmesség Isten szemében. Fertelmesség, emberek. Súlyos bűn. A magyar gyűlöli a magyart. Azt mondja mindenható Isten, akinek a szava minket nem érdekel most már, hogy aki gyűlöli az ő embertársát, a magyar nyelv elmondja, gyűlöl. Gyűlöl. Aki gyűlöli az ő embertársát, az már gyilkosságot követel az ő lelkében. Hisz minden gyilkosság a gyűlöletből származik. Aki gyűlöli az ő embertársát, az már gyilkos az ő szívében. A magyarok gyilkossá vannak téve. Egy hamis értékrend mentén. Egy hamis eszme mentén. És itt jönnek ugye a tudósok, az okos tojások, az agymosodtak, hogy amiről én beszélek, az utópia, nem lehetséges. Vagy káosz lenne, hogyha valaki rám hallgatna. Nem emberek, nem lenne káosz, teljesen biztos. Akkor Isten uralkodna. Akkor volna Isten félelem az emberekben. Így az emberek nem Istent félik, hanem Orbánt, meg Magyart. Az ő rendszerükben bíznak. És azt csinál mindenki, amit akar. Azonban, hogyha ne vonnak ilyen hamis, úgymond törvénykezések, a hamis rendszer nem volna, az ember kénytelen lenne istenfélő módon élni, Istenben bízni, hogy ő védje meg őt az ellenségeivel szemben. Na de sajnos, tehát én tudom, hogy ez a legtöbb ember számára elképzelhetetlen, hogy ez működhetne. Hisz a héberek életében sem voltak királyok. Miután ők kijöttek Egyiptomból, ott nem volt király, ott volt egy próféta, volt néhány próféta. Az emberek istenfélők voltak, és tisztelték egymást, félték az urat. És nem kellett különösebben törvénykezni. Mózes felsorolta a törvényeket, de az emberek nem kívánták megszegni a törvényt, mert tudták, hogy Istennek a haragja sújt le rájuk. Sámuel próféta idejében jöttek be a királyok. A héberek is, éppen úgy, mint a magyarok, meg az arabok, az amerikaiak megkívánták a demokráciát. Neki király kellett. Akarom mondani, ez nem demokrácia, mert a demokrácia az ördögnek a rendszere egy az egyben. A királyságot Isten megengedte. Nem javasolta azt sem, de megengedte a királyságot. Mert a királyságban még meg tud történni az, hogy a királyt is Isten irányítja, és úgy vezeti a királyt, úgy formálja Isten a királynak a jellemét, hogy ő úgy törvénykezzen, ahogy a népnek arra szüksége van. Tehát a királyságban az emberek nem voltak olyan távol Istentől, mint ebben az úgynevezett sátáni demokráciában, Európai Uniós sátáni demokráciában. Tehát Isten nem akarta azt, hogy tehát Sámuel próféta, amikor a nép királyt kért tőle, megszomorodott, nagyon megszomorodott, hogy a népnek király kell, pontosan, mint a pogányoknak, az istenteleneknek, és szomorúan fohászkodott az Úrhoz. Elsírta magát, hogy Uram, ezeknek király kell. És azt mondta Isten, hogy Sámuel, menj, és adj nekik királyt. Ők nem téged utáltak meg, hanem engem, mondja az Úr. A zsidók és a magyarok nem a prófitákat utálták meg, hanem azt, nem a bizonságtevőket utálta meg a magyar, hanem azt, aki szólt a bizonságtevők által. Istent utálta meg a magyar. És mivel Istent megutálta a magyar, egymást is utálja. Ezért mondhattam tegnap, hogy a harc, a háború, abban a cionistás felvételben, hogy a harc, a háború a fenevad és a fenevad között fog zajlani. Ki a fenevad? Most egyszerűen fogalmazom, a fenevad az, aki nem Istenben bízik, nem Isten szavában bízik, a saját erejében bízik, a saját értelmében bízik, emberekben bízik. Orbán tábora Orbánban bízik, a magyar tábora Péterben bízik. Hát emberekben bíznak. Hát fenevadak, egymást ölik a magyarok. És tegnap beszéltem arról, hogy az igazság mindenképp megosztás szül. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy ne gondoljátok azt, hogy békességet hoztam erre a földre. Nem békességet hoztam, hanem fegyvert, hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Öten lesznek egy családban, kettő, három ellen, három, kettő ellen. Az igazság mindenképp megosztást szül. És a legborzalmasabb dolog a politikában, a választásokban az, hogy egy brutális megosztottság történik, de nem az igazság mentén, nem az igazság és a hazugság között, hanem a hazugság és a hazugság között. Tehát most jelképesen a magyarnak ugye két választása van. Tudjuk jó, hogy a másik kettő nem annyira beszámítható, tehát kicsi az esélyük arra, hogy bejutnak a parlamentbe néhány képviselővel, és örülnek annak, hogy ők is kapnak a húsból. Közelebb vannak a húsos fazékhoz. Ennyi. De alapjában véve a magyar mostan Orbán és magyar között dönt. Tehát elvileg A és B válasz van. És szoktam mondani, hogy általában, amikor ilyen döntés előtt van az ember, A és B válasz, akkor tudnia kell, hogy a C válasz a helyes, ami fel sincsen tüntetve a választási lapon. És a C válasz, azt már többször elmondtam, több videót készítettem a választásokról, a C válasz az nem más, mint a király. Tehát nem a miniszterelnök jelölt, az Orbán vagy pedig a Péter, hanem a király, az urak ura, a királyok királya. És többször megkérdeztem a kedves keresztény hallgatókat, hogyha valaki azt mondja, hogy ő a királyt választotta, tehát felfogta, ami le van írva a Bibliában, hogy Isten maga lett testé Jézus Krisztusban, az ő fiában, és őt úgy hívja az írás, hogy urak, ura, királyok királya, mert neki minden hatalom megadatott, az égen, a földön és a föld alatt egyaránt legyőzte a halált. Te, ha keresztény vagy és Krisztus követő vagy, te mégis hogy képzeled azt, hogy te egyszer szavazol a legfelsőbb hatalomra, a királyra, aki azt mondja, hogy személyesen vezet téged, tanít téged, az életre visz téged. Tehát szavazol a legfelsőbb úrra, a legfelsőbb királyra, és utána szavazol egy egyszerű, gyarló, balga emberre. Egy hamis ambíciókkal teletűzdelt emberre, hatalomvágyjal megfertőzött, beteg lelkű emberre. Miféle kereszténység az, miféle keresztény vagy te, ha azt mondod, hogy szavaztál a király, meg egyáltalán megismerted-e őt? Ismered-e őt, az urat ismered-e? Valóban rászavaztál-e? És az úr akarja-e, hogy te elmenjél szavazni, és választ Orbánt, illetve Pétert, valamelyiket a kettő közül? Hát tegnap elém jött egy olyan tartalom, hogy egy youtuber, keresztény youtuber, nevét nem mondom, nem szeretnék, amúgy is a szellemiséggel van nekem harcom, nem a személlyel. Csinált egy félórás videót arról, hogy hogyan kéne választani, meg hogy milyen kritériumokat kell figyelembe venni a választásoknál. Azt hittem, lehányom magamat. Keresztény ember, ez fel sem merül a fejében annak a lehetősége, hogyha valaki keresztény, avagy Krisztust követő, ő nem kell még egyszer válasszon. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem biblikus, azt tisztelettel megkérem, hogy olvass el a Bibliát, olvass el az Új Szövetséget, hogy kell-e az az ember válasszon, aki egyszer már választott, szavazott, Isten szavában bízott az ő szavára, voksolt, a Krisztusnak a beszédére voksolt, ő kell-e még egyszer szavazzon. Miért mennek a keresztények szavazni? Azért, mert kétéltűek. Akarnak a világban is érvényesülni, itt is mennyországot akarnak, de kéne a másik mennyország is, amiről Jézus beszél. A két éltűség miatt, a kétfelé sántikálás miatt mennek a keresztények szavazni. Hogyha lenne Magyarországon, a magyar kereszténységben lenne újjászületés, akkor lenne, aki beszéljen az ilyen dolgokról, és több ember lenne, aki figyelmeztethetné a magyar nemzetet arra, hogy aki emberekre szavaz, az köteles alárendelni az ő életét teljes mértékben az embereknek, és annak az élete már nem a Krisztusnak van alárendelve, hanem embereknek, amire azt mondja Jeremiás próféta, hogy átkozott, aki emberekben bízik, emberi erőben, emberi értelemben bízik. Tehát a durva az, hogy Magyarország brutálisan megvan osztva, a magyarnak ördöge, szó szerint ez történik mostan, és a keresztény vezetők, a bálámok, a hamis proféták úgy tesznek, mint az teljesen rendben volna. De ez normális. Hogy a keresztény ember, a Krisztus követő ember elmegy szavazni, ez normális. Tehát, hogyha Krisztust követő, hát akkor miért nem őt követi? Miért akarja Magyar Pétert követni? Vagy Orbán Viktor követni? Ilyen egyszerű kérdések merülnek fel, merülnének fel. De elmondom, hogy miért nem merülnek fel ilyen egyszerű kérdések a keresztény választók fejében? Azért, mert telve vannak indulattal, és az indulat bevakítja az embereket. Pontosan, mint a testi gerdelem, a testi kívánság, a nemi vágy, bevakítja az embereket. Szokták mondani, hogy a szerelem bevakít. De van egy jó orvosság, ami kiválóan gyógyítsa ezt a vakságot, és az nem más, mint a házasság. Amikor összeköltözöl vele, és meg fogod tapasztalni az ő másik oldalát is, és akkor a vakságból kigyógyulsz. Most ezt a vakságot, ami van most a magyar nemzet körében, gyógyítani fogja a választások eredménye, következménye egészen pontosan. Többször elmondhattam, kedves magyarok, hogy ami jön most a magyar nemzetre, Magyarországra, az rosszabb lesz, mint amilyen volt mostanik. Függetlenül attól, hogy Orbán fog-e győztesként kikerülni, vagy pedig Péter. Ez teljesen független ettől, hogy miért lesz rosszabb, mint amilyen volt mostanik. Azért, mert törvényszerűen az fog következni, amire szüksége van a magyar nemzetnek ahhoz, hogy felébredjen, ha egyáltalán még ébreszthető a magyar nép. Tehát mindenképp szorongatatásra van szükség, egyfajta diktatúra lesz. Digitális diktatúra, ugye, digitális állampolgárság, tehát diktatúra lesz olyan Magyarországon, amilyet még a magyar ember nem látott. Persze világdiktatúra lesz, vagyis van kialakulóban, és annak a magyar fiókját fogja vezetni, tegyük fel Orbán Viktor, vagy Magyar Péter. Fennáll a veszélye, hogy Magyar Péter veszi át az irányítást, és már az ő logója, a Tisza logója megmutatja azt, hogy milyen állapotba kerül a magyar nemzet. A lefektetett nyolcas, ugye a végtelen, a nulla, a zéró, amiben van egy csavar. A nyolcas úgy lesz, hogy megfogod a nullást, és megcsavarod. És lesz egy ilyen hurok középen. Az a hurok elhiteti a magyarral, hogy változás történik. Nem, emberek, nincs új a nap alatt, ezt mondja Isten. Nincs új a nap alatt. Azonban a Tisza, a Magyar Péter féle mozgalom most elhitette, rengeteg magyarral elhitette azt, hogy jobb lesz majd. De a nyolcas az maga a megsemmisülés, a végtelen, emberek. Tehát a hamis végtelen, a változás illúziója a nyolcas. A nyolcas valójában egy nulla, egy nullás, egy zérós. Egy nagyon alattomos zérós a nyolcas. A Tisza nyolcasa egy alattomos zérós. Van egy csavar benne, meg van csavarva a semmi, a nagy semmi meg van csavarva. Hogyha Orbán Viktor mostanig a semmit csinálta, akkor azt a semmit Magyar Péter meg fogja csavarni, hogy valaminek tűnjön, és így lesz az Orbán Viktor zérósából egy nyolcas Magyar Péter kezében. Ez a változás illúziója. Emberek, diktatúra jön. Magyarországra diktatúra jön, egy kemény diktatúra, digitális diktatúra, és teljesen biztos, hogy Magyar Péterrel ez jobban fog működni, mint Orbánnal, ahogy működött. Lehet, hogy ő erre a kiszemelt ügynök, ő fogja kivitelezni az Európai Uniós agendát Magyarországon. És hogyha volt is némi ellenállás a világhatalommal szemben Orbán részéről, szerintem ez egy ilyen látlagos ellenállás volt, nem hiszem, hogy valóságos. Orbán Viktor már rég nem azt csinál, amit akar. Biztosak lettek abban, hogy Magyar Péter nem azt fogja csinálni, amit akar. Mérget vehettek arra, hogy Magyar Péter sem azt fogja csinálni, amit akar, hanem azt, amit a globalisták neki mondanak. És a globalisták pedig neki azt fogják mondani, amit Isten szívükre helyez. Úgy, ahogy megtörtént a második világháborúban Hitler által a pusztítás, a népek megszorongatása, ugyanúgy meg fog történni most is. Mert erre van szükség. Mert minden nép el van kapva. Minden nép utálja Istent. Utálja az igazságot. Ez van, emberek. Tehát most annyira utálja a Tisza a Fideszt, és a Fidesz a Tiszát, hogy elképzelhető, hogy én, amit mostan mondok, ez teljesen fölösleges. Ezt sokan meg sem fogják hallgatni, és ha meg is hallgatná valaki, akkor sem fogja megérteni, mert az indulat bevakít, ez olyan, mint a hormon, mint a tesztoszteron. Amikor a férfinek a zacskójából locsan ki a tesztoszteron, meg a fülein, meg mindenhol, annak te beszélhetsz. Tehát be van vakulva. Most ugyanígy a magyar be van vakulva. A Fidesz be van vakulva a Tisza ellen, a Tisza meg a Fidesz ellen. Most lehet beszélni Istenről jó nyugodtan, reggeltől estig. Úgy sem hallja meg senki. Kivéve az, aki meg van törve, betegségben van, éppen megy kemoterápiára, szegény, elesett, megtört szívű, azok meghallják. De aki még mindig azt reméli, hogy egy ember, egy másik ilyen karakter, nem is ember, karakter. Ez a Péter egy karakter, Orbán egy karakter. Egy ilyen szereplő, bábszínház. Ha valaki azt gondolja, hogy egy bábszínházban egy bábú meg fogja oldani nemzet probléma, a nemzet sorsát, az ember mély altatásban van. Mély sötétségben, mély altatásban van. És ami szörnyű, és ami durva, az, hogy a kereszténység, ilyen keresztény podcasterek, influencerek asszisztálnak ebben. És jóformán senki nem beszél arról, hogy mi van Magyarországon. A C lehetőségről senki nem beszél. A harmadik opcióról, ami nincsen feltüntetve a választási papíron, arról senki, vagy legyen ötödik, vagy fel, ott van négy opció. Az ötödik a helyes emberek. Hogyha négy opció van a választási lapon, akkor az ötödik a helyes válasz. Az, akinek a nevét szégyeljük, és a szavait szégyeljük. A Krisztus Jézus, ő a válasz. És aki rá szavazott, az csak úgy tud elmenni szavazni, akár Orbánra, akár Péterre, hogyha két szívű, ahogy mondja Illés, kétfelé sántikál, két szívű, két éltű, mint a béka. Úgy tud elmenni szavazni. Szégyellem magamat én is, hogy az előző fejtelekben viszonylag ilyen kedvesen és lágyan fogalmaztam. Pedig erről a témáról aztán igazán nem kéne lágyan fogalmazni, hanem hangosan kéne kiáltani. Valamiért nekem most nem jön, hogy kiáltsak. Így mondom, ahogy mondhatom mostan. Így mondom. Ha te valóságosan úgymond keresztény vagy, aminek a jelentése az, hogy Krisztust követő, akkor én megkérem tőled tisztelettel, hogy akkor miért nem Krisztust követed? Miért nem Krisztust követed, és miért akarod Orbánt követni, vagy Magyar Pétert követni? Egy gyarló embert, egy bűnös embert, egy lelkileg beteg embert. A király helyett. Miért akarsz egy miniszterelnökre szavazni a király helyett? Valaki azt gondolja, hogy a Bibliában viccből vannak benne ezek a képes beszédek, hogy ő az urak, ura, király a királya? A zsidó mit mondott? Mit üvöltött, amikor Jézust megfesztették? Nekünk császárunk van, és nem királyunk. Aki most elmegy szavazni, drága magyarok, az a császárra szavaz, és nem a királyra. Nem az Úr Jézusra, nem az igazságra, nem Istenre, hanem a császárra, Néróra szavaz. Mert akár Orbán lesz a győztes, akár Péter, őt Néró fogja irányítani. Néró, Vatikán, vagy Amerika, teljesen mindegy. Itt már nincs itt miniszterelnök, itt bábuk vannak. Találkozgatnak Brüsszelben, meg imitamot, meg kávézgatnak, meg szelfizgetnek, és betetik a népet hazugságokkal. Ez történik. És erre szavaz most a magyar ember, a büszke magyar, a büszke, intelligens magyar. Szégyen és gyalázat. Szégyen és gyalázat. Én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet ennyire irgalmas a mindenható Isten, hogy ezek után, amik történtek, és amit láthatott a magyar, mindenki láthatta, ezek után még mindig elnézi azt, amit csinálunk, hogy mennyire fog elnézni, nem tudom, emberek, fogalmam sincs. Az éjszaka álomban elég kemény álmot kaptam, hogy igazából az álomnak a lényege az volt, hogy egy hatalmas vihar közeledett a kikötőhöz, és a hajók hánykolódtak a kikötőben. Recsegtek és ropogtak, és elmondtam a reggeli felvételben, a téli felvételben egészen pontosan, hogy én tudom, hogy milyen, én voltam a hajón, a Katrina hurikánban, tudom, hogy milyen, amikor a hajó recseg, ropog, mint a törne szét, és ezt láttam álmomban, hogy hatalmas vihar jön, a hajók recsegni és ropogni fognak, és az egyik hajó elindul nagy sebességgel, és a másik hajó belemegy abba a hajóba nagy sebességgel, és így az a hajó, amelyikbe beleütközött a másik, elfordul, és teljes gőzzel beleszágult a kikötőbe, és összeomlik ott a minden. Ezt láttam álomban. Ezt persze sokféleképpen lehet értelmezni, de eléggé nyilvánvaló a dolog. Tehát ez az álom egész nyugodtan rám illeszthető a mai kereszténységre, de a magyarság helyzetére is. A tenger a népek tengere. A tenger a népek tengere. A hajók azok emberi közösségek, akár vallási közösségek, ugye a bárka, a Jézus bárkája, a Noé bárkája, a Jónás próféta bárkája, ezek közösségek, amelyek elhitetik az emberekkel, hogy meg tudják tartani őket. A közösségek és a közösségvezetők elhitetik az emberekkel, hogy a választóikkal, hogy képesek megtartani az életüket, de ez hazugság, ezek mind béresek. Nem csak a vallási vezetők, hanem a politikai vezetők is, akik a vallási vezetőkkel kéz a kézben járnak. És a vihar feltetőleg az, ami van Magyarországon, ez a lázítás, ami történik Magyarországon. Tehát magyar, a magyarnak ördöge. A magyar ember, a magyarnak ördöge. Tehát brutális lázítás történik, de már hosszú évek óta, úgy igazából. Már akkor, amikor az a Pankotai Lili színre lépett, és fellázította a fiatalságot. A baloldal, ugye a liberálisok úgymond használták ezt a gyermeket arra, hogy lázítsák a többieket, és Isten megmutatta, hogy sok gyermek meghalt. A lelkében meghalt. Felnőtt élet téve sok gyermek. Ezzel a propagandával, propagandagépezettel, lázítással. Amikor volt a pápa látogatás, amikor Vágó István meghalt, na akkor mutatta Isten azt, hogy sok gyermek elveszett, el fog veszni. Most nem volt tömegmészállás fizikailag Magyarországon, de sok fiatal lélek, sok magyar lélek elveszett, fiatal lélek gyermek, mert belement a propagandába, bele lett ráncigálva a propagandába, a propaganda gépezet magával ragadta, és így lett sok magyar fiatalnak a lelke lemészárolva. És ez a vihar, amit láthattam álomban, és eszembe jutotta a mindenható Isten, a mi atyánk, a Petőfi Sándor versét, a Föltámadott a tenger című verset. Felolvasom a verset, persze ezt nem úgy értem én, mint Petőfi, tehát én semmiképp nem akarok lázítani. Egyszerűen csak azt próbálom szemléltetni, hogy most milyen szellemiség uralja a magyarságot, amely megosztja a magyarokat, egymás ellen uszítja a magyarokat, és vérfürdőt is képes rendezni, hogyha nem fizikailag, akkor lelki értelemben itt mindenképp vérfürdő van, mert a magyar gyűlöli az ő magyar embertársát. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet, rémítő ereje, ez a lázadás, emberek. A népek lázonganak, egyik az Orbán ellen, a másik a tiszások ellen. A tenger, a népek tengere föltámadott. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezenét? Akik még nem tudjátok, most megtanulhatjátok. Hogyan mulat a nép? Emberek, ez nem mulatság lesz. Vérfürdő, amilyen már volt. De úgy gondolom, hogy Magyarországnak a vérfürdő egy cseppet sem hiányzik, mert nem vagyunk olyan sokan, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy egymást lemészároljuk. A narancssárga nevében, vagy pedig a Tisza nevében, vagy magyar lobogó, vagy bármilyen címszó alatt. Reng és üvölt a tenger. Hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra. Az árboz és vitorla megtörve, tépve lóg. Hánykódnak a hajók, a kis közösségek, de ez sajnos történik, ugye, vallási síkon is, a kereszténységben. Hánykódnak a hajók. És Isten meg kell engedje, hogy a tenger háborogjon, mert a kereszténység nem tölti be a szerepét. Isten megmutatta, hogy a kereszténység nem tölti be a szerepét, és emiatt lesz rabság, babiloni fogság lesz a keresztények számára. Munkatáborok, haláltáborok, amilyen volt a második világháború idején. Fennáll a veszély ennek, abban a felvitelben, aminek a címe az, hogy a zsidók szerepe a magyar nemzet életében. Abban beszélek arról, hogy miért lesz nyomorúság Magyarországon. Reng és üvölt a tenger. Hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra. Az árbóc és vitorla, megtörve, tépve lóg. Tehát hova süllyednek a hajók? Azok a hajók, a gyülekezetek. Persze ezek különböző, akár mit tudom én, politikai csoportosulások is lehetnek a hajók. Mert ugye nagyon sok embernek a reménysége a Fidesz, vagy pedig a Tisza, vagy mit tudom én, valamelyik másik. A másnak a reménysége a hit gyülekezete, meg a Jehova tanúi, ezek mind hajók, emberek, a népek tengerén. És hánykódnak a hajók, mert Isten megengedte, hogy a nép úgymond fellázadjon, hogy legyen vihar. Azért, mert hazugságban élünk, istentelenül élünk, és eddig is megengedte Isten, és most is meg fogja engedni a háborúságot, a forradalmat, aminek vérengzés a következménye, emberek. És itt ugye a propaganda, Petőfi azt mondja, tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medret, és dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Na ezt csinálja a magyar most megint, lázad. Alig vagyunk néhányan, és lázadunk. Egymás torkának esünk. Ez történik. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, ha bár föl a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Igen, emberek, de nem a sós víz, nem a tengervíz az úr, hanem az édes víz. Az édes, ezt ne felejtsétek el. Petőfi tévedett, nem a víz az úr, nem a tengervíz az úr, mert a tengervize, hát megölte az embereket, nagyon sokan ugye elestek a 56-ban, 48-ban, a második világháborúban. Rengetegen elestek, mert ugyanígy hittek az ilyen hadvezérekben, az ilyen szélhámos hadvezérekben, mint most, ahogy hisznek a magyarok a szélhámos hadvezérekben. Hangsúlyozom, hogy a magyar nemzetnek egy cseppet sem hiányzik. Egy újabb forradalom, egy újabb háborúság, újabb vérengzés, újabb vérfürdő, mert nem vagyunk olyan sokan. Tehát hogy lehetünk abban a skizofrén állapotban, hogy nem veszük észre, hogy mindkét oldal magyar, nagyon magyar, mind a két oldal. Mind a két oldal énekli a magyar himnuszt és a szózatot, és mind a két oldal kitűzi a kokárdát a ruhájára, és mind a két oldal gyűlöli a másikat. Emberek, a magyarnak nem kell ellenség. Nem kell sem német, sem orosz, semmilyen ellenség nem kell a magyarnak. Egymást lemészároljuk. Na ez a következménye a demokráciának, ez a demokrácia gyümölcse, hogy egy ilyen automata üzemmódra állított önpusztítás történik a nemzet köreiben. Hát a magyar nemzet belülről emészti fel saját magát. Ez pontosan úgy van, mint amikor az embernek a lelke meg van fertőzve minden mocsokkal, minden hazugsággal, és belülről kifelé megrohasztja őt a bűn, ami kicsiben történik, kedves magyarok, az nagyban is történik. A magyar embert belülről emészti a bűn, felemészti az ő lelkét, és így rohasztja meg a testét is. Hogyha az embernek a lelke meggyengül, eltorzul, meg van mérgezve hazugságokkal, istentelenséggel, bűnökkel, akkor az a mérgezés kihat a testre is. És a test is elvesz, nem csak a lélek. De most így történik a nemzettel is, hogy belülről van megbomlasztva a nemzet, szét van szedve darabjaira a nemzet. Hogy mi lenne a megoldás, azt sokszor elmondtam, mindig elmondom. Egyfolytában arról beszélek, hogy aki segíteni akar, aki jót akar a magyar nemzetnek, ne emberekre szavazzon, hanem Istenre. De ezt Isten nem kényszeríti. Vigyázz, mert Isten nem kényszerít, nem erőteti. Felkínálj lehetőséget. A magyar nép még mindig el van hitetve azzal a hazugsággal, hogy az ember képes megoldani azt a bajt, amiben van jelenleg a nemzet. Tehát aki azt hiszi, hogy ember képes megoldani a jelenlegi helyzetet, az ember tévelyek, az nem tud segíteni. Ha te azt hiszed, hogy egy szavazattal, egy pecséttel te segítesz Magyarországnak, akkor te mély sötétségben vagy tartva még mindig. Azok tudnak segíteni a nemzetnek, akik térden állva, alázatban, Istennel szemben belátják, hogy a magyar népnek már ember nem segíthet. Eddig sem segíthetett nagyon, de mostan teljesen biztos, hogy nem. Aki képes belátni, hogy sem a nemzetnek, sem a magyar embernek ember, egy másik ember nem segíthet, és Istenhez pohászkodik, az Úr Jézus kezébe helyezi az ő életét, a családja életét, na az az ember segített a nemzetnek. Aki az urak urára, a királyok királyára bízza a saját lelkét, a családja életét, az az ember segített a népnek. Jól szavazott. Aki rászavaz, az jól szavaz. Mert akkor már Isten erejében bízik, és Istent hatalmazza fel arra, hogy tegyen rendet az ő lelkében, az ő családjában, az ő nemzetében, az ő közösségében, az ő nemzetében. De a magyar ember, a keresztény magyar ember még mindig embereket akar felhatalmazni arra, hogy tegyenek rendet Magyarországon. Emberek, őrültség. Őrültség. Hogy fizikailag, emberileg mi volna a megoldás? Nem tudom, hogy mennyire lehetséges ez. Én elmondtam többször, hogy a megoldás a királyság lenne, emberi, földi szinten. Hogyha Magyarországnak lenne egy királya, és a király az addig király, amíg él, amíg megölik, vagy amíg meghal. Addig király a király. Tehát emberileg lent az infrastruktúrában a megoldás, a király, az lenne a megoldás. aki ugye önkény uralkodó, és nem a nép kívánsága szerint cselekszik és dönt, hanem úgy, hogy Isten mondja. És hogy milyen a király, hát nem olyan, hogy amilyent választunk, nem, nem. Ne felejtsétek el. Egyszerű példa. Tehát, hogyha a király, most tegyük fel, hogy a nemzetnek jó királya van, startból kapott egy jó királyt, olyan, mint Dávid, tegyük fel. De hogyha a nemzetnek a lelke romlik, akkor a király is automatikusan romolni fog, és olyan törvényeket hoz, olyan szabályokat hoz, amivel megszorongatja a népet. Hát ez a törvény. Így van elrendelve Istentől. Mit tehet a nép annak érdekében, hogy az ő királya jó legyen, jól uralkodjon, bölcsen uralkodjon? Hát az, hogy imádkozik. Az, hogy tisztán tartja az ő lelkét. Mert hogyha a népnek a lelke tiszta, mert a nép között lévő gyermekek, proféták, Istennek a gyermekei végzik a dolgokat úgy, ahogy azt Isten rendelte, akkor a nép egészséges lélekkel tud létezni. És akkor már a király sem lehet rossz, mert Isten nem fogja engedni a királynak, hogy rossz legyen. A mindenható Isten lehetővé teheti azt, hogy a királyt megöljék, vagy elvesszen. Ha jelentelen, ócska király, a nép jobbat érdemelne, mert a lelke tiszta, megtisztult az ő lelke, akkor Isten meg tudja adni, hogy ad egy másik királyt. De ez a rendszer, ami van, emberek, most, hát ez maga a sátánnak a fénykora, az aranykora, a demokrácia, a sátánnak a rendszere, amely elhiteti az emberekkel, hogy ők választanak királyt maguknak. Nem, emberek. Itt nem választ senki semmit. Itt csak arról van szó, hogy a királyra szavazol, ezáltal őt feljogosítod arra, hogy a lelkedből éljen, azt csináljon, amit akar a te lelkedből. Nincs itt beleszólásod. Mert aminek lennie kell Magyarországon, az mindenképp lesz. Meg fog történni. Viktorral, Péterrel, Pállal, Pityúval, teljesen mindegy. És aki ezt nem érti meg, hogy teljesen mindegy, hogy ki van ott. Tehát a választás az hazugság. Hazugság, emberek. A népnek is a királyt nem a nép adta, a hébereknek az első királyt, Saul királyt, hanem azt is Isten adta, a próféta kente fel azt a királyt is. A nép kérte, de a próféta kente fel. És így a király, vagy most a miniszterelnök Magyarországon, ő is azt fogja cselekedni, amit neki parancsolnak. Tehát neki nincsen saját szabad akarata. Sem Orbánnak, sem Péternek nem lesz. Az, hogy milyen lesz a magyarok sorsa a jövőben, ez teljes mértékben attól függ, hogy milyen a magyar nemzet istentelenségi mutatója, mondjam azt, hogy az istenfélelem mutatója milyen a magyar nemzetnek. Úgy látom, hogy az istenfélelem mutató az nagyon lent van mostan, és az istentelenség az nagyon fent van, a szabadosság, a Szodoma és a Gomorra az nagyon fent van. És ezért akár, ha Mátyás király, mit tudom én, feltámadna, visszajönne, vagy a legjobb király, Salamon király, ő sem tudna rendet tenni a nép között. Nincs ahogy, emberek. Amíg a nép meg nem tér, nem egy valláshoz, nem az amerikai kereszténységhez, hanem az Úr Jézushoz, az ő szavához, a Krisztushoz, lelent teszi a bűneit, meg nem tisztul, addig a népnek nem lehet jó királya, jó vezetője. Tehát ez a szavazás, emberek, ez csak arra jó, hogy elhitesse az emberekkel, hogy ők megválaszthatják a vezetőket. Aki nem ismeri Istent, aki nincsen megtisztulva, aki nincs megtérve, úgymond, aki nincs újjászületve, annak a királya, e világ ura, a császár. Aki Orbánra szavaz, a császárra szavaz. Aki Magyar Péterre szavaz, szintén a császárra szavaz. Aki erre a Toroczkaira vagy a negyedikre szavaz, szintén a császárra szavaz. Az szavaz a királyra, aki az életét kívánja az élő Isten kezébe helyezni. A saját életét, a saját lelkét, a családja életét és a nemzet életét. És azt tesz a legtöbbet a nemzetért, a családjáért, aki a királyra szavaz. Mert az valóságos bölcsességet fog kapni a királytól. az urak urától, a királyok királyától. Olyan bölcsességet, ami megtartja az ő életét, az ő gyermekei életét. És az a bölcsesség, az kiterjed, a kegyelem kiterjed. De egy olyan nemzetben, ahol még a keresztények is, a Krisztust követők is elmennek szavazni a miniszterelnökre, erre picik az esély. Hát Isten meg tudná változtatni az időket, mert megvan írva, hogy ő változtatja meg az időket. Ő tesz királyokat, és ő dönt királyokat. Hát nem kell szavazni, teljesen fölösleges szavazni. Kár a gőzét, kár az időért. Az alatt is csinálhatná valami hasznosabbat, mert megvan írva, hogy Isten teszi a vezetőket oda. Ő teszi a vezetőket, és ő dönti le azokat. Hogyha a nemzet meggyógyult, a nemzetnek a lelke meggyógyult, de a vezető szarházi maradt, akkor ledönti azt onnét Isten. Így vagy úgy. Az ő dolga, az nem a mi dolgunk. Nem mi kell ledöntsük őt. És ha a nép többet és jobbat érdemel, azt Isten megadja. Ő tesz királyokat. De ebben a sátáni demokráciában, emberek, óriási bajban van, óriási veszélyben van a magyar nemzet. Óriási veszélyben. Ezt el kell mondani. Itt azt írja valaki, hogy álmodtam Orbánnal, letérdeltem előtte és kértem, hogy felejtse el a digitális állampolgárságot. Ez nem vezet jóra. És mint a büszke király csóvált a fejét, mutatta, hogy nem enged. Sokkoló érzés volt. Tehát érthető, hogy itt nem Orbán dönt. Itt az, hogy lesz-e digitális, vagy van-e, vagy hogy mennyien veszik fel, vagy kötelező lesz-e, ez nem Orbántól függ, emberek, hanem a császártól. Tehát úgy Orbán, mint a Péter, a császárnak az alattvalója, a fáraó alattvalója. És a magyar nemzet úgy tudna segíteni a helyzeten, vagy változtatni a helyzeten, hogyha nem emberre szavazna, hanem Istenre, az élő Istenre, az ő szavára. Mert neki van csak hatalma. Hogyha az ember, ha a magyar embernek, a magyar nemzetnek nincsen bölcsessége, és nem kell a magyar nemzetnek bölcsesség, akkor nem kerülheti el a diktatúrát. Tehát bölcsesség hiányában a nemzet nem kerülheti el a diktatúrát. Mindenképpen lesz diktatúra, emberek. Nem lehet azt elkerülni. Lehetetlen elkerülni, mert nincsen bölcsesség, nincs élő bölcsesség, nincs élő lelkismeret, nincs Isten félelem, csak istentelenség. Úgyhogy teljesen mindegy. Ha elmész szavazni, mert nincsen más dolgot, szavazhatsz mind a kettőre is. Teljesen mindegy. Úgy is az lesz, amit Isten megenged, amit Isten akar, amire a népnek szüksége van. És jelen pillanatban olyan mély istentelenségben van a nemzet, hogy nem kerülheti el a diktatúrát, a nemzeti diktatúrát, ami a világ diktatúrának a magyarországi fiókja. Ezt nem lehet elkerülni. Teljesen mindegy, hogy melyik szimpatikusabb. Hát Magyar Péter valamivel fiatalabb, mint Orbán Viktor. De még Orbán Viktor is bírná. Putyin is bírja, hogy elég idős. Bírja, Trump is bírja. Emberek, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Úgy is azt fogja kapni a nép, mire szüksége van. Hogyha a nép makacs, istentelen, felfúvalkodott, szabados, öntörvényű, akkor teljesen biztos, hogy diktatúra fog következni, akár Orbánnal, akár Péterrel. És most röviden elmondanám azt, hogy az igazság is megoszt. Tehát Jézus maga mondja, hogy az igazság megosztja az embereket. A politika úgy szintén megoszt. Hát akkor nem mindegy, hogy akkor minket a politika oszt meg, Viktor meg Péter, vagy pedig az igazság. Nem mindegy, emberek. Elmondom, hogy miért. Azért, mert most bárki nyomon követheti közösségi médiában, hogy a magyar magyarnak ördöge. Tehát a magyar gyűlöli a magyart. Mi történik akkor, amikor valaki a Krisztusra szavaz? Én most elmondok egy rövid történetet. Mi történt a kedves barátommal? A Covid-ban félt, ugye a hírek miatt elfogta a félelem, hogy lesz, mint lesz az ő élete, és ez a félelem arra volt jó, hogy Istenhez fordult. Istenhez kiáltott. A Krisztushoz kiáltott, az ő kezébe helyezte az életét. És Isten elkezdte őt formálni, az ő lelkét. Kezdte gyógyítgatni az ő lelkét. De ennek a fiatal hölgynek a férje nem fordult Istenhez. Ő továbbra is hitt a médiának, hitt a oltások meg a Covid propagandának, annak hitt. És meggyűlölte az ő feleségét, amiért ő Istenhez fordult. És még bántalmazta is őt, az ő feleségét, a hite miatt. Tehát megosztál, tehát a Krisztus valóságosan megosztást szült az ő családjában. A férfi a nő ellenségévé vált. Azonban a nő nem vált a férfi ellenségévé, hanem a nő imádkozott a férjért. Na, ilyen megosztást szül az igazság, a Krisztus. Hogy milyen megosztást szül a politika, azt látja mindenki. Nyisd meg a Facebookot és nézd meg, hogy milyen megosztást szült, vagy szül a politika. A Krisztus pedig ilyen megosztást szül, hogy noha nem lesznek nagy barátok egymással, mert az igazság nem barátkozik a hamissággal, és a hamisság gyűlöli az igazságot. Azonban az igazság imádkozik azokért, akik le vannak uralva a hamisság által. Ilyen megosztás szül az igazság, az Úr Jézus beszéde. De most a magyar nemzet, mint mondtam, két hazugság mentén van megosztva. Baloldali vagy jobboldali hazugság. Tehát nem az igazság és a hamisság között, hanem két hazugság között. Ezért veszélyes a politika, mert a legtöbb ember el sem jut az igazi megosztási pontig, az Isten beszédéig. El sem jut legtöbb ember. És félő, hogyha valami atrocitás történik, valami forradalom vagy lázadás, és hogyha emberek halnak meg, némelyek sajnos a bűneikben kell elvesztenek. Hogyha vérontás történne ebből például, hogyha a magyar nemzet annyira meg van osztva, vagy forradalom, és némelyek meghalnának, félő, hogy ők a bűneikben kéne meghaljanak. Pont annak következtében köszönhetően, hogy a megosztás két hazugság között történt, nem a hazugság és az igazság között. Ennyi. Elmondtam azt, amit elmondhattam. Aki megértette, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak, és fohászkodom a kedves hallgatókért, de aki ezt meghallotta, meghallgatta és megértette, tudjon jól szavazni, és vegye tudomásul, hogy most március 31-e már ma lehet szavazni a királyra, az igazi királyra. És nem kell semmilyen hivatalos okmány, nem kell semmilyen vallás, elég, hogyha a szívedben van alázat, és a tiédben van hajlékonyság. Ha megalázod magad teremtőd előtt, és fohászkodsz, és segítségül hívod az Úr Jézus nevét, megmenekülsz. Meg van írva, ezt bárki megtapasztalhatja. Ha jól akarsz dönteni magadért, a saját lelkedért, a családtagjaidért, akkor választ a királyt, hogy éljél, mint te, mind a te házad népe. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet. A teremtővel ne várjál holnapig, ha hiszed, ha nem, nem biztos, hogy itt leszel még akkor is. Egy dolog van, amiben mindig biztos lehetsz, amikor nem számítasz rá, a földi létednek vége lesz. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, megbékélést hirdet. A teremtővel ne várjál holnapig, Isten kegyelmes napja most van itt, e szavak által is megbékélésre hív. Fogy az idő, hosszabbítani nem tudod, a hajót talán már süllyed. Kár lenne lelkedért, ha hajóval együtt odavész. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, meg békélést hirdet. A teremtővel, csak a testi létben bízni vétek, van kezdete és van vége, de értelme csak akkor van, ha érted is, ez így miért van. Most kérdez hittel, alázatos szívvel, ha nincs, kérj és add az Isten, mert az életet azok öröklik, akik igazán keresik. Jelek a földön, jelek az égen, van, aki érti, van, aki még nem. Beszélő képek, a léleknek élet, meg békélést hirdet a teremtővel.